Megfélés című műsorunkat a Magyarországi Forbes ZRT támogatta.
Kedden este 9-kor.
Basszus.
Nagy utazás, 4 évszak, az Operaház fantomja, Pulp Fiction. 3 hegedűművész a Nemzeti Filharmonikus Zenekarból, Bodor János, Horváth Zoltán és Bodor Gábor, 2 éve megalapította a Virtuózó Kamara Zenekart. S most lemezt is kiadott pop, latin és klasszikus darabok sodrófeldolgozásai. A stílusukat crossovernek nevezik. Ezt is kifejtik majd kedden este a Virtuózók. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő, Göccei Zsuzsa.
A Basszus című műsor támogatója a Columbus Jazz Club és a Columbus Pub gazdája, a Várnagyi Kft. Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Az autópálya ügyelettől tudjuk, hogy több baleset is történt. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldal 18-as kilométerénél egy autóbusz és egy kamion karambolozott, ők a belső sávot foglalják el, több mint 2 kilométeres a torlódás. A 4-es főúton pedig az Üllői lehajtónál nem 5, hanem 8 autó karambolozott, ott is csak 1 sáv járható, torlódásra készüljenek.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Marad a jegybanki alapkamat az eddigi szinten, elemzők szerint évvégén csökkenhet majd. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a pécsi buszok eladása ügyében. Hűvös, esős hetünk lesz, ma is nagyon sok csapadék várható. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 9,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés így megfelelt az elemzői várakozásoknak. A testület tavaly októberben 8,5%-ról 11,5%-ra emelte az alapkamatot, majd november végén, december elején és december végén 0,5%-ponttal csökkentette. A januári kamatdöntő ülésen újabb 0,5%-ponttal mérsékelték, így alakult ki a jelenleg érvényes 9,5%-os alapkamat. Az év végére az elemzői konszenzus szerint 1%-kal csökkenhet, jövő év végén pedig már 6,9%-os lehet a jegybanki alapkamat Magyarországon. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a pécsi buszok eladása ügyében. Páva Zsolt polgármester tett feljelentést, amiért a város tömegközlekedését biztosító Pécsi Közlekedési ZRT a városi közgyűlés felhatalmazása nélkül eladta a mintegy 150 buszból álló járműparkját egy másik társaságnak, melynek egyébként azóta bérleti díjat fizet a járművekért. Az eljárást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt indították. Nem akar újabb hitelt felvenni a főváros a Margit híd felújításához, ezért a költségvetési átcsoportosítások elfogadását kérik a közgyűléstől. A 17 milliárd forint hiányzik összesen a munkálatokhoz. A főpolgármesteri kabinet az M5-ös és az Ipacsfa út közötti összeköttetés elhagyásával, a kerékpárút építésére elkülönített keret csökkentésével, valamint az egyéb hidak felújítására szánt keret csökkentésével pótolná ki a híd munkálataira szánt 13 milliárd forintot. Előzetes letartóztatásba helyezték a kazincbarcikai gyilkosság gyanúsítottját. A férfi a nyomozás adatai szerint olyan súlyosan megsebesített egy 18 éves helybéli fiatalt másfél hete, hogy a fiú a kórházban meghalt. Az esetről eddig annyit tudni, hogy a 18 éves fiú egy helyi szórakozóhelyről távozóban 2 autóssal keveredett vitába, az egyik kocsiját megrúgdosta, a másikét pedig püfölte, majd belekötött másik 2 helyi férfiba is, akik közül az egyik késsel megszúrta. Hírek legközelebb 3:30-kor.
Időjárás jelentés.
Hűvös, esős hetünk lesz, ma is nagyon sok csapadék várható, délután délnyugaton legfeljebb 13 fok lesz, észak-keleten 25 fok lehet. Vasárnapig nem lesz jelentős változás, gyakori eső és viharos zivatarfoltok mellett csak nagyon lassan emelkedik majd a hőmérséklet.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Tanévzárót tartott a múlt héten a pedagógusok szakszervezete, és ezen több pontban is kritizálta az oktatási minisztériumot, illetve egyes tervezett intézkedéseket. Az érintettekkel, valamint az oktatási szakértőnkkel részletesen is megbeszéljük, hogy milyen is volt az elmúlt tanév. Szintén a múlt héten tartott a konferenciát a 20. születésnapját ünneplő sztrájk törvényről, hogy valóban felnőtt lett-e, vagy van rajta még mit kialakítani, átalakítani. Ezt kérdezzük a munkavállalói, valamint a munkaadói oldal egy-egy képviselőjétől és a munkajogásztól. A szerkesztő Sós Éva, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy tanévzáró általában úgy zajlik, hogy az iskolaigazgató értékeli az elmúlt tanévet, ismerteti az eredményeket, és hogyha vannak persze a kudarcokat is, jellemzi a tanulók teljesítményét és a kiemelkedőknek jutalmat oszt. Itt most a jutalomosztás biztosan nem lesz, de értékelést azonban adunk vendégeimmel, a pedagógusok szakszervezetének elnökével Galló Piroskával, az Oktatási Minisztérium közoktatási szakállamtitkárával, Szüdi János, és a Közoktatás című folyóirat főszerkesztőjével, Szúnyog Szabolcsa, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A pedagógusok szakszervezete értékelte az elmúlt tanévet, volt, amivel elégedett volt, és hát volt, amivel nem. Például az oktatási tárca munkájával, lehet azt mondani. Milyennek értékeli tehát a tanévet, elnök asszony?
Hát abból a szempontból, hogy az év folyamán nem voltak olyan törvénymódosítások, amelyek a közoktatás egészére kardinális változást hoztak volna, ebből a szempontból egy nyugalmasabb tanévet zárhattunk. Ugyanez viszont nem mondható el a közoktatásban dolgozó élet és munka körülményeit illetően, hiszen a közszférában foglalkoztatott munkavállalók nem kapták meg 2009-re az ígért bérfejlesztést, a 13. havi bért elvonták helyette, hosszú keserves tárgyalások után bizonyos bérkompenzációra került sor, amit most újra elvontak, tehát ebből a szempontból feszült volt az év.
Miként látja az elmúlt tanévet a tárca szakállamtitkára? Megjegyzem, hogy a másik szakszervezet az elégtelent adott, egészen pontosan egyest adott tulajdonképpen a tárcának.
Hát biztos szövegesen értékelt. Én úgy gondolom, hogy a közoktatás elmúlt éve az nehéz, de eredményes volt, és akkor itt hagyd köszönjem meg a feladatellátásban közreműködők, pedagógusok, más dolgozók és hát önkormányzatok feladatellátását, hozzáállását a közoktatáshoz. Hogy néhány tényen alátámasszam az állításomat, én felhívnám a figyelmet a lassan kiépülő minőségbiztosítás rendszerére, amely az országos mérés értékelésben valósul meg. Ennek eredményeképpen minden szülő vagy minden tanuló láthatja, hogy az adott iskola, amelyet kiválaszt, az jól vagy rosszul működik, hogy helyezkedik el a rendszerben. Európában egyedülálló. Több mint 700 iskola vesz részt az új típusú pedagógiai rendszerek, módszerek megtanulásában, az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításában. Több mint 100 milliárd forint áll rendelkezésre az UMFT programok keretében iskolafelújításra, bővítésre, ebből 20 milliárd óvoda bővítésre. Zökkenőmentesen bonyolultak le az érettségik, és minden ellenkező híres terülésben sikeres az érettségi. Például akik azt állítják, hogy a matematika túl könnyű, elmondanám, hogy rosszabb átlag jött ki, mint 2005-ben a régi rendszerben, nem érte el a 3-ast, míg korábban 3,15 volt. és ami nagyon fontos, megnőtt a tehetségprogramban résztvevő tanulóknak a száma. Az általános iskolák egynegyede a tanulók, egynegyede több mint 80 ezer, harmadott a hátrányos helyzetű tanuló vesz részt. És hogy a pedagógusokról is néhány gondolatot hagy mondjak, azért az új tudásprogram keretében közel 7 milliárd forintot sikerült különböző jogcímekkel leosztani, így például a tehetséggondozó programban résztvevő több mint 10 ezer pedagógus 5-től 60 ezer forintig külön juttatásra tarthat számot.
Érdekes volt így hallani, hogy két oldal mennyire másként látja ugyanazt a dolgot, úgyhogy természetesen a szakértőhöz is fordulok, akire azt lehet mondani, hogy kívülről, tehát nem érintettként látja. Ön hogyan értékeli?
Hát nagyon megtisztelő, hogy szakértőnek nevezi, nagy oktatási újságíró vagyok, a köznevelés szerkesztője. Én két lelkű vagyok ebben az ügyben. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredmény, hogy sikerült az oktatásügynek az értékeit megóvni. A Roma felzárkóztató programtól az Arany János programon keresztül egy csomót lehetne mondani. Az álláshelyeknek ugye a nagy részét megóvták, az iskolák életben maradtak. Tehát ilyen szempontból én nem minősíteném rossznak az évet. Az én problémám ott van, hogy azt tapasztalom, hogy az alapvető nagy szerkezeti reformok kérdése elodázódik, nem foglalkoznak velük, és így a problémák halmozódnak és elmélyülnek.
Uh-huh. Mire gondol konkrétan? Csak egy-két mondatban.
Gondolok a tananyagkorszerűsítésre, gondolok a pedagógiai módszerek korszerűsítésére, a gyermekjogokra és a tanári jogokra, vagy éppen az iskola szerkezetre.
Mind-mind nagyon nagy téma, több órát lehetne róla beszélgetni. Menjünk tovább. 8 plusz 4, 6 plusz 6, 4 plusz 4... Nem, 4 plusz 8. Ebben a háromféle rendszerben működik az közoktatás nálunk most jelenleg. A 6 plusz 6-os rendszerre való esetleges áttérés, amelyet gondolom a hallgatók is emlékeznek rá, Magyar Bálint és Sándor Klára javaslata volt. Miért váltott ki a szakszervezetből nagyon heves tiltakozást?
Azért, mert ez egyéni parlamenti indítvány a közoktatási törvény módosítására, ez nem előzte meg azokat a szakmai egyeztetéseket, amelyek rettentően fontosak lennének, hogy egy ilyen szerkezeti átalakítás ma a magyar közoktatásban ilyen rövid idő alatt véghez lehessen vinni, hiszen itt nem csak a szerkezet, hanem itt tartalmi, komoly tartalmi változásokat is hozna el.
Tehát mondhatni, hogy önöket is teljesen váratlanul érte?
Igen, tulajdonképpen mondhatjuk ezt, és a pedagógus társadalomnak, a szakmának az ellenállása elsősorban abból adódik és fakad, hogy velük, az érintettekkel ezt nem beszélték meg. Ezért mondjuk azt, hogy bizonyos elemei támogathatók, de azért ez most időszerűtlennek. Ennek az átalakítás most időszerűtlennek tartjuk, és ennek az előterjesztését és a felvetezetését antidemokratikusnak.
Egyébként egy közbevetőleges kérdés, a pedagógusok szakszervezete nem szorgalmaz ugyan a 8 osztályos képzés bővítését, de elismeri, hogy ez a tehetséggondozás egyik formája, ezt önnyilatkozta egy újságba. Miért? Egy kis magyarázatot, hogy adna erre.
Igen, hát arról a 8 osztályos gimnáziumokról kell azt tudni, hogy azok a tanulók, akik ezt a képzési formát választják, illetve azok a szülők, nyilvánvalóan ide olyan képességű gyerekek kerülnek, akik ezt a képzési formát választják, el kell ismerni, és tudomásul kell venni, hogy ez a tehetséggondozó. Ide jobb képességű gyerekek kerülnek legtöbb esetben, és el kell ismerni, hogy ez a tehetséggondozásnak egy formája. Sokan egyszerű szóval úgy intézik el, hogy ez egy elitképzés. Még én azt sem tartom szégyenletes dolognak. Egy ország, ha fejlődni akar, akkor igenis kell, ugyanúgy, ahogy a hátrányos helyzetű gyerekeket fel kell zárkóztatni, és nagyon oda kell rá figyelni, ugyanúgy nagyon kell figyelni a tehetségesekre is.
Valóban, hogy ne vesszenek el?
Hát ennek a képzési formáját meg kell teremteni. Kialakult ez a rendszer. A 90-es években az egész iskola szerkezetről lezajlott ez a vita, úgy tűnt, hogy nyugvó pontra kerül. Lehet még tovább finomítani rajta, de ezt most nem tartjuk időszerűnek, fogadjuk azt el, hogy most így van. Ha mégis erre a változtatásra majd egyszer szükség lesz, akkor azt előzze meg egy nagyon tartalmas, mélyreható szakmai vita.
Együtt gondolkodás, hát, gondolom. Melyik rendszer támogatná a minisztériuma? Jelenlegi háromféle rendszer nem okoz egyébként káoszt? Nem nehéz például egyikből átlépni a másikba? Tehát, hogyha valaki meggondolja magát, akkor át tud lépni?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos oktatáspolitikai kérdés, amit ön most feltett. Ha én véleményemet mondhatom, a 12 vagy 13 évfolyamos úgynevezett komprehenzív iskolák lehetnek a legelőnyösebbek.
Ezt a szót, részére, hogyha megmagyarázna.
Igen, megmagyarázom. Tehát amikor egy egységes iskola típusban a gyerekek együtt tanulnak, általában a 9.-10. évfolyamig, és ebben az iskola típusban egyébként lehet az első 6 évfolyamon nem szakrendszerű oktatást szervezni, és a tanulmányok, képességek igénye alapján válik el a gyerek, mert ebben az iskolában a gimnáziumi oktatás, a szakközépiskola és a szakiskolai oktatás is jelen van. Nem kell a gyereknek felvételizni, lehet oldalirányba is haladni, magyarán szóval ez egy előnyös formula lenne. De annyit még hagyd mondjak el, mert ezt is kevéssé tudják, nem nagyon kísérik figyelemmel, hogy a pedagógiai módszertani megújulás folyamata az előző 4 évben elkezdődött. Most folytatódik tovább, 27 milliárdos program, melynek az lenne a lényege, hogy a nevelőtestetek közösen sajátítsák el azokat az új technikákat, amelyeknek a lényege a tanuló bevonása a felkészülésbe, nem tárgya, hanem alanya magának az órának is. Kiadtunk egy csomó olyan programot, amely ezt segíti, ezek úgynevezett tehetséggondozó, esélyteremtő kerettantervek.
Ne menjünk ilyen nagyon messzire, beszéljünk majd erről nem soká. Azt szeretném megint csak ugyanazt tudom mondani, önnek, mint szakújságírónak, akkor maradjunk ebben, hogy nyilván ön is látja, hogy mindegyik rendszernek megvan a maga előnye és hátránya, tehát nagyon nehéz valamelyik mellett letenni a voksot, de ön szerint melyik mégis a legjobb, mi szól ellene és mellette?
Először is azt szeretném mondani, hogy az a iskola szerkezeti sokszínűség, ami nálunk van, az egy nagy értéke a magyar iskola rendszernek. Ez egy rendkívül költséges dolog. Nagyon sok pénzt viszel, de érték. És ez az érték lehetővé teszi egy csomó olyan demokratikus jognak a gyakorlását, aminek a kiépítése, az iskolába való implementálása, az a, hát meg kell, most muszáj vagyok kifogni, a szociálliberális koalíciónak a tevékenységhez kapcsolódik. És amire én egy kicsit szorongok akkor, amikor ilyen központi elképzelések jönnek, hogy mit vagy hogyan lehetne változtatni, hogy attól félek, hogyha egy fordulat bekövetkezik, akkor ezt az egész értékes rendszert meg lehet szüntetni, és az egészet vissza lehet forgatni a történelem kerekét valahova nagyon, nagyon régen a múltba.
De például, bocsánat, hogy közben a 6+6 rendszer az Nyugat-Európában az a legelterjedtebb.
A skandináv országban, az angol százországban nagyon sok helyet tudunk mondani, ahol a 6+6 rendszer jól működik, és őszintén szólva én úgy gondolom, hogyha most döntenünk kellene arról, hogy milyen iskolarendszerünk legyen, ezt volna a legjobb választanunk. Nagyon sok érv szól mellette. Ellene az szól, hogy nem ez alakult ki gyakorlatilag. Viszont talán elgondolkoztató, hogy azok a változások, amelyek ma beindultak, például az alsó tagozatnak a felnövelése a 6 évfolyamra, vagy a tanárképzés megújulása, azok is ezt a folyamatot erősítik.
Mindjárt folytatjuk, egy fél perc türelmet szeretnék kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
Nyáron is igényes szórakozás. Térfilmzenefesztivál országszerte 10 helyszínen, 66 rendezvénynap. Május 30-ától augusztus 9-éig. A rendezvények látogatása díjmentes. Részletes műsor a helyszínen, bővebb információ a térfilmzene.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk tehát a képzeletbeli tanévzárót vendégeimmel. Ott tartottunk, illetve elég sok mindenről szó volt, beszélgettünk a jelenlegi iskolarendszerről is, viszont most beszéljünk a pedagógusokról. Az új tudásprogram sokat ígért a tanároknak, például több ért bizonyos körülmények között. Ez persze csak egy kiragadott példa volt. Mi az, ami megvalósult valójában ebből, és mi az, ami nem?
Hát munkavállalói szempontból az új tudásprogramban mi mindenféleképpen pozitívnak értékeltük az évben azt, hogy bár a költségvetés az egyes ágazatoktól igen szépen vont el pénzt a közoktatásban, bár a normatívák maradtak, vagy esetleg csökkentek is, de az új tudásprogrammal azért sikerült pénzt bevinni ebbe a rendszerbe, így az osztályfőnöki pótlék emelése, ha szerény mértékben is, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégáknak a anyagi elismerésére az idei évben sor került, ezt mindenféleképpen pozitívumnak értékeljük.
Hogy látja a közoktatási szakállamtitkár, javult vagy javulóban van a pedagógusok helyzete? Így összességében.
Összességében azt gondolom, hogy az egyéni pedagógus érzületen is múlik ki, hogy érzi. Én azt gondolom, hogy aki jól dolgozik, aki többet teljesít, az többet kap, tehát javul. Hiszen van még egy olyan pótlék, a minőség biztosítás elismerése, ha valaki az oktatási intézményben jobban teljesít, több feladatot vállal, abban az esetben nő a juttatás, és azt gondolom, hogy ez így korrekt azokkal szemben, akik adott kevesebbet vállalnak.
És akkor megint csak a folyóirat főszerkesztőjéhez fordulok. Gondolom nem csak a diákok életével foglalkoznak, hanem a pedagógusok helyzetével is, és azt képzelem én, hogy egy ilyen szakfolyóiratnál azért kialakul egy kép, talán egy intaktabb kép, mint amit egyik vagy másik oldal mond.
Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Hosszan lehetne beszélni arról, hogy a pedagógusok komfortérzése milyen. Egy egészen bizonyos az, hogy amennyiben jogkövető magatartást csinál az igazgató vagy az önkormányzat, akkor kevés olyan társadalmi csoport van Magyarországon, aminek a helyzete jogilag ennyire stabil és körülbástyázott volna, mint a pedagógusoké. Ez köszönhető a szakszervezetnek, köszönhető a, mondom, ennek a kifejezetten demokratikusan kormányzó pár évnek. A problémát én ott érzem, hogy amennyiben nem demokratikusan irányítja az önkormányzat, vagy az iskola fenntartó, vagy az igazgató
Miért előfordul ez gyakran?
Rengetegszer előfordul, akkor a pedagógusok nem mernek harcolni a jogaikért, mert annyira félnek attól, hogy elvesztik az állásukat. És ennek következtében szerintem az érzésük sokkal rosszabb, mint amilyen a helyzetük.
Azért a szakszervezet vezetéhez fordulok, itt most nagyon földobták a labdát.
Igen, hát ugye általában a pedagógusok közérzetéről lehet beszélni, mindenki a saját intézményében éli meg, hogy ez a közérzet jó-e vagy sem.
Tényleg tapasztalják,
ha
hogy
azt
sokszor
mondom,
van.
Hogy és itt, hogy mennyire van körbevástyázva a pedagógus, illetve a közoktatási dolgozó, és ha valaki jogkövető magatartást tanúsít, fenntartó, intézményvezető, akkor mennyire érezheti magát biztonságban a pedagógus. Én két, lehet, hogy szélsőséges példa, de kettő ilyet hagy mondjak. Több jelzés érkezett, hogy az intézményekben például a túlórát, a kötelezően elvégzett túlórát nem tudja kifizetni forráshiány miatt, a fenntartó önkormányzat nem tudja a pénzt az intézménynek utalni. Ez az egyik. A másik, ez egy Fejér megyei példa, amikor az intézmény igazgatója és a tantestület takarítja a közoktatási intézményt, mert ki tudja milyen ok miatt, nincs az intézményben takarító személyzet. Tehát akkor ezeknek a kollégáknak a jó közérzet tehát egyáltalán nem jó.
De ugyanakkor vannak például olyan fővárosi kerületek, amelyek kiemelten kezelik a pedagógusaikat, és extra pénzt is adnak nekik. Gondolom ezekben a kerületekben nagyon meg vannak elégedve a pedagógusok azzal, hogy ott dolgozhatnak, és nyilván önök is tudják, hogy vannak jó helyek, meg vannak rosszabb helyek.
Hát ugye az egyéb juttatások, mert azért a közoktatásban dolgozóknak a keresetét, bértábla ugye rendezi, a bértábla minimum egyben a maximum is, a pótlékokat is megkapják. Az egyéb juttatások területén vannak szélsőségesen
nagy
eltérések, akár a fővárosban is, tehát azért, ha csak a főváros nézzük, hogy egy utca választja el a két kerületet, és a pedagógusoknak az egyéb juttatásai között óriási különbség van, ez az önkormányzatnak az anyagi forrásaitól és a szándékától függ. ha országosan nézzük, akkor pedig aztán végképp rendkívül szélsőséges a dolog. Nem jó egyébként. Persze. Nem jó.
Persze. Az OECD nemrég nemzetközi oktatási és tanulási felmérést készített, mégpedig 23 országban. Magyarország szinte mindenben a középmezőnyben végzett, így volt ez a szakmai továbbképzések tekintetében is. Viszont a megkérdezett pedagógusok több mint fele, vagyis 55%-a szeretett volna több szakmai továbbképzésben részt venni, míg a magyaroknak csak 40%-a. Ez most mit jelent? Azt jelenti, hogy ilyen jó nálunk a szakmai továbbképzés színvonal, vagy azt, hogy a tanárok nem igen igényelik ezt? Tehát ezt hogy értelmezzük?
Mi a nyárja egy kis házi feladatot szeretnénk a minisztériumnak adni, és ennek egyik pontja az, hogy a pedagógus továbbképzés hatékonyságát felül kellene vizsgálni, pontosabban ősz folyamán ilyen szakmai konferenciákat kellene sok-sok témáról, majd egyszer, ha lesz idő, felsorolom, de a pedagógus továbbképzés, mint olyan, ez egy nagyon fontos kérdés a kollégák számára. A kollégák szívesen mennek el szakmai továbbképzésre, hiszen tudják, hogy ismereteik azért már elavultak, különösen azok, akik 20-30 éve végeztek, és nem helyettesíti a gyakorlat. Szívesen mennek olyan továbbképzésre, hogy tényleg azt hallják és azt tanulják, amit a gyakorlati életben hasznosítani tudnak. És erre sajnos egy nagyon rossz példát is tudok mondani, ugye 120 órás továbbképzésen kellett részt venni azoknak a felső tagozatos tanároknak, akik a nem szakrendszerű képzésben szeretnének 5.-6. osztályba részt venni, és a visszajelzés és a panasz az volt, hogy igazán módszertani, tartalmi kérdésekkel ez a továbbképzés nagyon minimálisan foglalkozott. Holott? Sokkal inkább olyan dolgokkal, ami nem a gyakorlati haszna volt. Tehát ilyen gondjaink vannak a továbbképzésekkel.
Szüdi úr?
Én azt gondolom, hogy a továbbképzés megújításának jogi keretei adottak. Áttekintettük, átírtuk a jogi szabályozást, 27 milliárd forint áll rendelkezésre többek között arra, hogy a pedagógusok továbbképzésben vegyenek részt, és ami új ebben, hogy azt szeretnénk elérni, hogy ne a pedagógus menjen a továbbképzésre, hanem a továbbképzés menjen a pedagógushoz, a nevelőtestetek együtt vegyék át a legfontosabb ismereteket, az új módszereket. És mielőtt letelne az idő, hagyd mondjam el, hogy a törvény 93-ban készült, vagyis ebből is látszik, hogy kormányzatok felett tartalmaz nagyon jó lehetőségeket, például az iskola szerkezet alapjai is egy 93-as törvényben találhatók benne.
Na de bocsánat, az elnök asszony azt mondta, hogy nem az a baj, hogy képzés van-e vagy nincs, hanem annak a minősége, azt kéne korszerűsíteni. Tehát ugye erre gondoltak-e?
Több száz képzés van. A több száz képzésből lehet válogatni, most szeretnénk megújítani a képzések jóváhagyását, a képzések, a továbbképzések be fogunk vezetni egy minőségbiztosítási rendszert, amely most került be a vonatkozó kormányrendeletben, ennek végrehajtása megkezdődik.
Nagyon támogatjuk ezt.
Mert a hallgatósok azt hallott, hogy valamit suttog. Örülök neki, hogy legalább ebben egyetértés van. Menjünk tovább. Ugyanerre az OECD felmérésre térnék vissza, amely azt is megállapítja, hogy nem elég innovatív az oktatás. A megkérdezettek azt kifogásolták, hogy nem megfelelő az értékelés és a visszajelzés rendszere. Ez Magyarországon is igaz, a jelentés úgy fogalmaz, hogy a külső személyektől, testületektől kapott értékelés nálunk csak kis százalékban van jelen. Mi lenne a legfontosabb teendő? Itt egymásnak próbálják a mikrofont adni.
Két sort hagy mondjam, hogy a jelentés két évvel ezelőtti tényekre alapul. Az előzőben említettem, hogy elkezdődött a minőségbiztosítás rendszerének a kiépítése. Például az országos mérés-értékelés rendszere, ez 7 éve folyik ugyan, de most vált valóságá, most jut el az intézményeket és a fenntartókhoz, és 2 éve kell az intézményeknek saját maguknak értékelni a saját teljesítményüket, bevonva a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy a következő mérés e területen több pozitívumot fog hozni.
Szúnyog Szabolcs?
Én azt gondolom, hogy a pedagógiai kultúra megújításában az alap az, és azon áll vagy bukik, fordul minden, hogy mit tanítunk, a tananyagot tanítjuk, vagy a gyereket tanítjuk. És ha a gyereket tanítjuk, ha annak a személyiségéből indulunk, és azt nézzük, hogy őt hogyan tudjuk fejleszteni, akkor sikerül az egész dolgot egész biztonságosan, eredményesen levezényelni.
Mert hogy ez, gondolom, mindegyikünk példájából úgy van, hogyha volt egy olyan tanárunk, akit szerettünk, aki úgy éreztük, hogy jól hozzánk szól, akkor azt a tantárgyat is szeretjük.
Én úgy képzelem, hogy a parancsuralmi rendszerek, azok szeretik a központi tananyagot, favorizálni, a demokratikus rendszerek pedig az állampolgárból, esetünkben a gyerekekből indulnak ki.
Nagyon messze vagyunk még ettől?
Nem vagyunk nagyon messze, de hát még ott sem vagyunk. Szóval haladunk mi azért ezen az úton.
Szakszervezet elnöke, hogy látja?
Igen, csak támogatni tudom, amit Szúnyog Szabolcs mondott.
Ezek szerint akkor azért még van tennivaló, bőven ezt a tanévet ugyan bezártuk és befejeztük, de szeptemberben kezdődik egy újabb, és rengeteg tennivaló van, hallhatták itt az elmúlt negyed órában, hogy elindult ugyan egy csomó jó folyamat, de közel